Folytatódik a Monitor délután a Földgömb rovattal, a Földgömb magazinnal, a legfrissebb Földgömb magazint lapozzuk föl Grineus Andrással, aki dendrokronológus, középiskolai tanár, a Bármadas Református Gimnáziumban, történelem tanár egészen pontosan, és régész. A helyszínünk pedig, az utazásunk célja Dél-Tirol, kőből és földből Dél-Tirol tornyai. Én azt írtam föl magamnak, hogy Dél-Tirol izgalmas, látvány, kalandos történet. És ez nagyjából megállja a helyét, nem?
Abszolút megállja a helyét, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Dél-Tirol egy meglehetősen ismeretlen terület számunkra, illetve Magyarországról nem nagyon szoktak erre a területre utazni, ami viszonylag kevesen. Annak ellenére, hogy azért nem túl nagy távolságra van, viszont az elérés egy kicsit macerás, és ez a terület egy ilyen Y alakú völgy a mai Olaszország és Ausztria között, ami elég sok hágón keresztül, vagy hágón megmászása után érhető el, hogy akár autóval, akár vonattal megyünk, és emiatt ez általában kiesik az utazásból. Tehát ha az ember utazik, akkor inkább Ausztriának a Innsbruck környéki részére megy, ez attól délre helyezkedik el, illetve hogy Olaszországba megy valaki nyaralni, akkor vagy Róma környékére, esetleg délre megy, vagy a tengerparti részre, a hegyvidéki részből pedig inkább a nagy tavak vidékére szokott utazni, és ez attól északra helyezkedik el. Viszont, hogyha valaki az Alpokba akar menni, illetve az Alpoknak a szerelmese, akkor nyilván fölkeresi ezt a területet.
Hát igen, kerékpárral, gyalog, autóval, vonattal picit nehézkes, vagy nagyon nehézkes, attól függ. Várépítésnek viszont igencsak kedvező, de ne menjünk ennyire talán erről. Nézzük meg a történetét, a történelmét. Hát akkor menjünk vissza legalább 1000 évet, ugye, hogyha ha csak Tirol váráról beszélünk, akkor is.
Így van, a ma látható képe Tirolnak, amire a várak és különféle váromok talán az egyik legjellegzetesebb sajátossága, a középkorban, illetve annak is a klasszikus szakaszában alakult ki, és nagyon sok ilyen, nagyon korai időkre, akár a 800-as, 900-as évekre, tehát a karolink korra datálható műemlékkel is rendelkezik a terület. Ennek egyszerűen földrajzi oka van, ezen a területen viszonylag könnyedén, ezen az Y alakú völgyön nagyon mélyen be lehet menni az Alpoknak a vonulatai közé. Így azok, akik északi irányba akartak átkelni az Alpokon, tehát a mai Olaszországból, vagy a Pósíkságról, Ausztria belső területeire, mai Ausztria belső területeire, Innsbruck környékére, azok számára adódott, hogy ez egy olyan közlekedési útvonal, amin érdemes végigmenni. Egyetlen komolyabb hágót kell megmászni, a Brenner hágót, ami ma is az Alpoknak az egyik legforgalmasabb közlekedési útvonala. Egymás mellett van egy autópálya, vasút, illetve egy normális országút. Viszont ha ezen a hágon az ember keresztül megy, akkor már bent van Innsbruck környékén, és viszonylag könnyedén át tudott kelni az Alpok nagy részén. Ugyanakkor nem egy nagyon-nagyon magas hágó, olyan 1200 valahány méteres a hágó, és meglehetősen széles, tehát könnyedén át lehet menni. Emiatt a történelemben mindig is ez egy fontos közlekedési útvonal volt, és akkor, amikor a középkorban próbálják védeni ezeket az útvonalakat, akkor egy stratégiai fontos területté válik, és rengeteg várat építenek, és a különféle területtulajdonosok, kisebb-nagyobb hűbérurak a saját kis területüket várakkal védik, és ezért találunk rengeteg nagyon különböző állapotban levő várat, váromat a területen.
Igen, ezt én várbőségnek fogalmaztam meg, és tényleg mindenféle méretben, ugye nagyságban, kivitelben, küllemben, kicsi, nagy, közep, és attól függ, hogy milyen anyagi erő állt a háttérben.
Hát egyrészt, másrészt milyen állapotban tudod megmaradni, és ez egy nagyon furcsa élmény, mondjuk a magyarországi váromokhoz szokott utazó számára, hogy itt van olyan vár, ami tényleg a mi váromainkhoz hasonlóan romos állapotban van olyan, amelyik félig jó állapotban megmaradt, tehát vannak olyan részei, amik nem romosak, és amiket múzeumként meg lehet nézni, és hát vannak olyanok, amik teljes épségben megmaradtak, sőt olyan is akad, ami még most is mondjuk a család tulajdonában van, és családi birtokként, lakóhelyként használják. Nyilván ez egy izgalmas élmény lehet mondjuk egy középkori várban lakni. Érdemes eltűnődni rajta, vagy elképzelheti az ember, hogy milyen az, amikor egy nem a mai komfortfokozatnak megfelelő épületbe próbál az ember modern körülmények között élni. Gondoljunk csak arra, hogy ez a középkori váraknak a fala hihetetlen vastag volt, most azt áthűteni nem lehet.
Ott ezen gondolkozom, hogy oda meg napelemet ugye nyilván nem lehet tenni, mert az hogyan nézne ki. Hát azt most kifűteni ebben az energia szűkös időben azért éppen elég lehet. Tehát a várban lakásnak is megvannak a maga hátrányai. Főleg most, igen. Nem vetlen volt annyi köszvény, meg csúsz, meg mindenféle nyavaja. Na jó, szóval német-római császárság, osztrák-magyar monarchia, ugye aztán egy ilyen elfelezés ennek a területnek, ugye, ha eljutunk egészen a második világháborúig.
Így van, sőt, tehát inkább az első világháborúnál, mert elkezdődnek a gondok a tiroli területtel, mert nagyon sokáig a Német-Római Császárság része volt, utána a Habsburg Birodalom, illetve később az Osztrák-Magyar Monarchia része, egyszerűen Tirolként emlegetve az egész terület, viszont az első világháború után a területnek a zömét elvették az Osztrák-Magyar Monarchiától, és Olaszországhoz, a győztes Antant országokhoz csatlakozott Olaszországhoz került Tirolnak a nagy része, és a határ valahol Innsbruck térségében, tehát a mai Ausztria belső területén húzódott. És az olaszok kicsit bosszút is akartak állni az itt élő német lakosságú, német anyanyelvű lakosságon, és elnyomták őket, nem lehetett önkormányzatokat létrehozni.
Láttunk már ilyet.
Olasz nyelv használatát, és gazdaságilag is kihasználták a területet. Most a fordulatot a II. Világháborúhoz a történetből, amikor Olaszország és Németország, és akkor már a Németország részét alkotó Ausztria ugyanazon az oldalon van, és a vesztes oldalra kerül. És így akkor, amikor 1947-ben megszületik a II. Világháborút lezáró Párizs környéki béke, akkor nemes egyszerűséggel elfelezték a területet az olaszok és az osztrákok között, és az északi része, tehát a zömében, illetve gyakorlatilag teljes egészében német anyanyelvű lakosság Ausztriához került, és létrejött Ausztriának a ma Tirolként emlegetett tartománya. A déli része, ahol többségében vannak a német anyanyelvűek, illetve kisebbségben vannak a német anyanyelvű lakosok, az megmaradt Olaszországnál. Úgy állította azt, hogy Ausztria nem kapta vissza a függetlenségét a békekötés után, továbbra is megszállt ország maradt 1955-ig az osztrák államszerződésig, és így igazából nem is tudtak foglalkozni a területtel, viszont amikor Ausztria visszanyerte a függetlenségét, kivonultak a megszálló csapatok, akkor fölmerült a kérdés, hogy most akkor ezt az egész, használjuk a közismert kifejezés, nemzetiségi kérdés, hogy lehet megoldani. Addigra a helyieknek is, és az olaszoknál maradt tiroli lakosságnak is ezért kezdett elege lenni az olaszokból, és mindenféle merényletek, tüntetések, tiltakozások következtek be 60-as évek második felébe, közepétől kezdődően az olaszoknál levő dél-tiroli részen, amire a hatóságok, mint nagyon sok helyen, erőszakkal válaszoltak, ami ugye további szélsőséges, vagy egyre szélsőségesebb akciókat eredményezett. És végül is a 70-es évek elejére született meg, nagyon sok ötlettel és nagyon sok hozzászólás, javaslat után egy normális és működőnek tűnő, vagy működőnek szánt megoldás. Sajátossága a történetnek, hogy a magyar Bibó Istvánnak is volt egy nagy tanulmány, amivel javaslatot tett arra, hogy hogyan lehetne ezt a dél-tiroli kérdést megoldani. Elmegyünk a területre, akkor azt láthatjuk, és ez is egy nagyon-nagyon furcsa és tanulságos élmény, hogy egy ilyen autonómia, és tiroli autonómiának szokták nevezni azt a megoldást, ami kialakult, az 50 év távlatában, vagy 50 év után hogyan működik, és mennyire jó, vagy mennyire rossz.
Feliratok, kétnyelvűség, önkormányzatok, hogyan lehet sikerre vinni egy fajta független rendszert, vagy független megoldást? Erre bizonyíték az elmúlt 50 év?
Igen, gyakorlatilag ezt láthatjuk, hogy már eltelt 50 év, az Olaszországnál levő terület, ugye már ezt szokták Dél-Tirolként emlegetni, két autonóm területre bomlik. Az északabbi rész az, ami abszolút német anyanyelvű többségű, ennek Bozen a központja, hogy a Bolzano településnek a német nyelvű elnevezését használja. Itt egyértelműen kétnyelvű feliratok vannak, mindenhol a német felirat van az első helyen, és a lakosság alapvetően németül beszél. És van a délebbi rész, aminek Trento vagy Trentino a központja, ahol kisebbségben van a német anyanyelvű lakosság, de ez is autonómiát élvez, tehát emiatt iskolai oktatásban, magánhasználatban a német nyelv abszolút használható és használt is. Ugyanakkor például a kétnyelvű feliratokat sokkal kisebb arányban látunk, mint a kicsit északabbra levő résznél. Egyértelműen látszik, és ez az első benyomás az embernek, hogyha ezen a területen jár, hogy más a lakosság mentalitása, mint a klasszikus olasz területeken, így gyakorlatilag minden négyzetcentimétert megművelnek, és ültetvények vannak rajta, főleg szőlő és főleg gyümölcs, és az autonómi miatt ezeknek a bevétele zömében helyben marad, és az, hogy a helyiek azt érzik, hogy nem élősködik rajtuk a politika pillanatnyi szeszélye miatti anyaország, emiatt hihetetlen gazdaggá vált a terület, mindenki szívesen dolgozik, és egy virágzó területté vált ez a dél-tiroli terület.
Egy picit most ugorjunk, jó, Trento közelébe, és arra egyébként nagyon kíváncsiak, ugye mondtam, hogy tanár úr, egyrészt tanár, aztán régész, dendrokronológus, és kíváncsiak, hogy mi minden érdekli még ezen a területen, a dél-tiroli területen belül. Egy nagyon komoly részét a Földgömb magazinban megjelent cikknek, ugye a dél-tiroli piramisokról szól, ami kevéssé ismertek, fantasztikus látvány, írja tanár úr, hogy célba lőttek ezekre a sapkákra, ez valami fantasztikus. bizonyíték, hogy az ember milyen ostoba, és hogy pusztítja a természetet. Vissza akkor Trento közelében, mit láthatnak ott, akik oda látogatnak?
Két helyen van Dél-Tirolban ilyen piramisnak nevezett természeti látványosság. Fontos, hogy ez természeti látványosság egy eróziós jelenségnek az eredménye, tehát nem egy mesterséges építményről vagy építményekről van szó. Lent délen, tehát Trento közelében, illetve északabbra, a német autonóm területen, Bolzano-Bozen közelében is van ilyen. Ez egy furcsa eróziós jelenség, azon a területen alakul ki, ahol viszonylag laza, üledékes, törmelékes a talaj vagy a kőzet, ahol a csapadékvíz szél elkezdi kimosni a laza, törmelékes, könnyen kimosható talajt, törmeléket, és ahol nagyobb kövek vannak ebbe a törmelékes talajba, ott ezeket a nagyobb köveket nem tudja elmozdítani az eső vagy a szél. Viszont alulra elkezdi kimosni az anyagot, és ennek az lesz az eredménye, hogy a kő ott marad, és akkor alatt egy ilyen viszonylag vékony, általában ilyen kúpszerű oszlopon van ez a nagy megmaradó kő, és ilyen kőből, talajból levő piramisok képződnek.
Hát nekem ez úgy jön le, mintha ilyen ceruzákat raknánk egymás mellé, kihegyezett ceruzákat, és a csúcsukra egy-egy rágógumit, egy összerágott rágógumit helyeznénk, és az megvédi tulajdonképpen, hihetetlen dolog. Na és akkor ezeket lődözték le a katonák nyilván.
A déli terület az első világháború idején a déli területen a közelben állomásozó tüzérek kezdtek el lövöldözni ezek, nem úgy gondoltam, hogy baromi jó poén megcélozni ezeket a sapkákat, ezeket a megmaradt köveket és lelőni. Később azért rájöttek a helyiek arra, hogy azért ez egy látványosság és turisták számára is érdekes és turistákat is vonzó terület, és próbálják mind a két helyet kiépíteni és olyan állapotba tartani, hogy ez tényleg a turisták számára könnyen megközelíthető legyen. És ami a fontos sajátosság az, hogy ez folyamatosan változó terület, tehát hogyha egy évvel később, pár évvel később az ember visszamegy, akkor nem ugyanazt látja, igen, mert egészen addig tudnak ezek a sapkák, ezek a kősapkák rajta maradni ezeken a talajpiramisokon, amíg annyira nem kopik el alól a talaj, hogy elveszi az egyensúlyát és lezuhan. Akkor szépen elkezd szétolvadni egészen a következő kőig, és akkor ott egy újabb piramis képződik.
Ez egy fagylalcsúcs. Rájöttem egyébként, lehet, hogy Gaudi innen vette egyébként a tornyainak a képét, nem? Mert ha most nézem a fotóját, tanár, az fantasztikus, pont úgy néz ki, mint a Gaudi tornyok.
Elképzelhető, sok helyen van ilyen, gyakorlatilag minden kontinensen találunk ilyesmit, és ilyen látványosságot hozzánk Magyarországhoz talán ezek a dél-tiroli ilyen piramisok vannak közel, vagy legközelebb.
Jó, szóval leginkább mi érdekli ezen a területen? Mert mondtam, hogy mennyiféle sapkája van, nem kősapkája van, de mennyiféle sapkája van tanárnak. Szóval leginkább mi izgatja Dél-Tirolból?
Engem három dolog izgatott, vagy három dolog az, ami megfogott. Leginkább Öci izgatott, akiről nem szól a cikk, akit ezen a területen találták meg. Ugye, hogy ez az a jégbe fagyott részkor végi vadász, aki a hágón való átkelés közben halt meg, és akit itt a 90-es évek elején találtak meg, és akit most Bozenben egy külön múzeumban látogathat meg mindenki, és megnézhet. Alapvetően rá voltam kíváncsi. És akkor utána olvasgatva a területről, és fölkészülve az utazással, szembesültem az, hogy rengeteg várom van, és akkor ezek a váromok nyerték meg a tetszésemet, és ennek a kapcsán az egyik ilyen földpiramisba botlottam bele egy képformájába, a Bozen közelében, és akkor azt mondta, hogy hú, hát ezt is biztosan meg kell nézni. És akkor ott a helyszínen találtam meg, illetve láttam tájékoztató táblát erről a déli, tehát a Trento közelében levő földpiramisokról. És hát ezen kívül még hát kulináris élvezeteket is lehet említeni, és vonzó célként, lévén, hogy nagyon nagy szőlőkultúrája és szőlőművelése van a területnek, nagyon sajátos helyi borokkal, illetve természetesen sört is készítenek, tehát helyi sör is van a területen.
Az Öciről még mond két mondatot, ugye ez legalább, ha jól emlékszem, ez ugye 5000 év környéke, ugye? Igazából egy régészt, egy kutatóembert mi érdekel legjobban ezzel az európai vadászemlékkel kapcsolatban?
Európa esetében tényleg ő a legöregebb, és körülbelül 5000 éves, tehát valamikor a részkor elején, tehát olyan Krisztus születés előtt 3000 környékén érte egy baleset, ami abból a szempontból nagyon-nagyon izgalmas, hogy hihetetlen jó állapotban maradt meg, ugye belefagyott a jégbe, hóba, és amikor megtalálták, akkor viszonylag jó állapotban volt, és rengeteg vizsgálatot lehetett rajta végezni, tehát így az utolsó étkezését, ruházatát, mindent meg tudtak vizsgálni a kutatók. És hát ami a mai ember számára egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lehet, hogy ezeknek az adatoknak és a környezetéből, illetve magából, Öciből nyert adatokból azért a környezetet, az egykori klímaviszonyokat, növényzeti viszonyokat, állatvilágot is rekonstruálni lehetett. És akkor, amikor itt folyamatosan környezetváltozásról hallunk, akkor egy nagyon izgalmas kérdés, hogy milyen körülmények között, milyen növényzeti, hőmérsékleti körülmények között élt, és hát miért vállalkozott egy ilyen Alpokon keresztül menő utazásra, és miért tudta ezt ő reálisan megcsinálni, mert ma ezen a területen azért csak komoly felkészüléssel és magashegyi túrázásra szükséges felszereléssel lehetne keresztül menni. Most hát az ő felszerelése azért a mostani felszereléstől azért jócskán elmaradt.
Nagyon szépen köszönöm, további részletek és fantasztikus képek a legfrissebb Földgömb magazinban. Klineusz András dendrokronológussal, régész szentöltelem tanárral beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, tanárul, az idegenvezetést.
Nagyon szívesen, viszontlátásra.